Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet. Nem csak egy igét hoztam ma estére, hanem egy éneket is. Nem tudom, hogy a stúdió készen áll-e a kivetítésére. Ez az ének a Hallelujából a 290. dicséret. Itt a falon látható lesz, és reméljük, hogy énekelhető is. Azért hoztam ezt az éneket, mert a refrénjében mindig az szerepel, hogy Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Bizonyára azért ismerik a régiek közül sokan ezt az éneket. Az első versét kétszer fogjuk énekelni, minimum, és aztán majd végig. Minden lépés, amit tészek, minden munka, amit végzek, minden öltés, melyet öltök, minden fillér, mit elköltök, hirdesse az Úr szerelmét, dicsőítse nagy kegyelmét, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, és ez ismétlődik újból és újból, hogy egyedül Istené a dicsőség. Próbáljuk, először az orgonán meghallgatjuk ennek az éneknek az első sorait, aztán majd próbáljuk énekelni is. Köszönjük, édesatyánk, hogy folytathatjuk ezt az imádságot, amelyet már az előbb az énekben is elkezdtünk. Valóban szeretnénk, ha ezen a héten a te dicsőségedre különösen figyelve átvizsgálnánk és megvizsgálnánk a magunk életét, hogy vajon mindaz, amit teszünk, amit és főképpen ahogyan szólunk, az a te dicsőségedet hirdeti-e, vagy pedig a magunk vélt vagy valós igazát akarjuk hangoztatni, vagy a magunk dicsőségét keressük, vagy pedig egyedül neked adunk dicsőséget, és mindent úgy igyekszünk tenni, végezni, csinálni, munkánkat, pénzügyeinket, szeretteink között való forgolódásunkat, vagy aki közé helyeztél, hogy az a te dicsőségedet munkálja. Köszönjük, hogy egész héten erről beszélsz velünk, Urunk. Áldunk, hogy mindig tudod, mire van szükségünk, és köszönjük, hogy mindig azt adod nekünk, amire szükségünk van. Engedd, hogy ma is a te dicsőségedet szemléljük, és a te dicsőségedet lássuk. Ezért kérünk, hogy ragyogtasd azt az igén keresztül, amelynek kérünk, hogy fejtsd meg a titkát ige hirdetőnek is, és nekünk mindannyiunknak. Hadd gyönyörködjünk a te törvényedben, hadd gyönyörködjünk a te szentségedben, Urunk, a veled való közösség csodájában, és hadd töltődjön a mi szívünk a te szeretetedben. Olyan sokszor lemerülünk és elfáradunk e világzaján, szeretnénk kérni, hogy ó, nyisd meg az égi béke, szép honát, add, hogy zenghessünk hallelujját. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom az Ézsaiás próféta könyve 6. fejezetéből, az első 9 verset hallgassuk meg, tehát Ézsaiás könyve 6. fejezetének az első 9 verséből szól hozzánk Isten élő igéje. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Seráfok álltak vala felette, mindeniknek 6-6 szárnya volt, 2-vel orcáját fedébe, 2-vel lábait fedébe, és 2-vel lebegett. És kiáltott egy a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregeknek, ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék, jaj nékem elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a seráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról. És illeté számat azzal, és mondta, íme ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja, kit küldjek el, és ki megyen el nékünk, én pedig mondék, imhol vagyok én, küldj el engemet. És mondta, menj, és mondd ezt a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok, és ne ismerjetek. És még egyszer olvasom azt a verset, amelyet az imahét szervezői, tervezői kiírtak az én számomra, az Ézsaiás könyve 6. fejezetének a 3. versét. Még egyszer olvasom, és kiáltott egy a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Kedves testvéreim, mivel nem nagyon tudom, hogy az előző estéken mi hangzott el, és azért, hogy ne essek az ismétlés bűnébe, de azért mégis elmondom, ha valaki először van itt a héten, azért annyit hadd említsek meg, hogy ennek a hétnek az összefoglaló címe az, amit már az előbb énekeltünk is, hogy egyedül Istené a dicsőség, Soli Deo Gloria, ami a reformátoroknak egy hatalmas felfedezése, és kijelentése lehetett az utókor számára is, hogy egyedül Istené a dicsőség. Rövidítve SDG, nagyon sokan és sokszor odaírjuk ezt valamilyen gondolat, vagy valamilyen iromány után, hogy egyedül Istené a dicsőség. A hívő ember ugyanis az Isten dicsőségét szemléli, Isten dicsőségét keresi, és Isten dicsőségét ragyogtatja. Vagy legalábbis erre törekszik, hogy az Isten dicsőségét ragyogtassa ebben a világban. És most ma este arról lenne szó, hogy mit jelent az, hogy Isten dicsősége a Földön. A 6. fejezet 3. versében úgy olvassuk, hogy teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Hol hangzott ez a kijelentés? Azért arról hadd szóljak egy néhány szót, testvérek, hogy ez a kijelentés a mennyben hangzott el. És mégis a földre vonatkozik. Ézsaiás belelát a mennybe. Nem azért, mert ő akart belelátni, hanem azért, mert az Úr megmutatta neki. Mert a Bibliában azok az emberek, akik beleláthattak a mennybe, amely egyébként el van zárva előlünk, most a mennyen a láthatatlan világot értsük, azok nem maguk keresték soha azt, hogy mi szeretnénk belenézni. Mi szeretnénk belelátni a mennybe. Mert mi kíváncsiak vagyunk, és mi úgy emberileg mindig szeretjük a kíváncsiságunkat kielégíteni. Testvérek, ezeknek az embereknek Isten engedte meg, Ézsaiásnak is, hogy belelássanak a mennybe. Annyit láttak, amennyi fontos volt, amennyi szükséges volt, és amely a mi hitünk számára elég. Tudjátok, hogy János is belelátott a mennybe, csodálatos a jelenések könyve, ugye a mennyei jelenések könyve. Amikor Isten elhúzza a függönyt, és János belelát, hogy mi történik a mennyben. Persze nem öncélúan néz bele János, hanem azért, hogy Isten elmondja neki, hogy ezt írd meg. Hogy ezt írd meg, mert ezek fontosak. A mennyről éppen azért, testvérek, Isten nem sokat jelentett ki nekünk, de mindent kijelentett, ami üdvösségünkre nézve szükséges. Ez benne van a Bibliában. Csak egy igét hadd mondjak, nem tudom, figyeltetek-e rá, amikor a teremtés történetnél olvasuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És amikor ez le van írva, ez a mondat, hogy folytatódik? A föld pedig kietlen és puszta volt. És jön, hogy milyen volt a föld, és milyen lett a föld. És nagy hallgatás van, hogy akkor mi van a mennyel? Kezdetben teremti Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, és megy a vonal ezen a kijelentésen. De amikor az Isten úgy látta, hogy valamit meg kell mutatni a mennyben, akkor megengedte, hogy belelássanak az ő szolgái. És ezek leírták a mi tanulságunkra. És ez a csodálatos, amit lát Ézsaiás, és majd elmondom, hogy miért olvastam fel 9 verset, pedig nekem csak egyet adtak, és tudjátok, hogy én nem szeretek hosszú igeszakaszt olvasni, általában mindig csak 1 verset, de azt jegyezzük meg, azt írjuk be a szívünkbe. És most is szeretném aláhúzni ezt az 1 verset, hogy teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. De lássuk azt a környezetet, mert testvéreim, tulajdonképpen ebben az igében az az első nagy üzenet, hogy a menny és a föld össze van kapcsolva. Ami a mennyben történik, annak van kihatása a földre. És ami a földön történik, annak pedig van kihatása a mennyei világra nézve. Gondoltátok ezt? Éppen ezért a református dogmatika, amikor az Isten dicsőségéről beszél, a világot, az anyagi világot nem önmagában szemléli, hanem az Istenben való viszonyban tekinti, Istenre vonatkoztatva és Istenből levezetve. Testvéreim, össze van kapcsolva. A mennyben hangzik egy kijelentés, ami a földre vonatkozik. Hát foglalkoznak az angyalok a földdel? Persze, hogy foglalkoznak. Isten dicsőségét zengik, és azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregek ura, az egész föld teljes az ő dicsőségével, a föld. Foglalkoznak az angyalok, hogy mi van a földön? Persze. Az angyalokról azt olvassuk, hogy öröm van az angyalok között egy bűnös ember megtérésén. Ugye? Tehát az angyalok közömbös a mennyben az, ami a földön történik, nem közömbös. Ugye? Az angyalok, képzétek el, a mennyei világot keringenek, amikor van egy-egy evangelizáció, amikor az Isten igéje hirdettetik, és hangolnak, mint a zenekar, amikor ugye egy koncerten elkezdi a hegedűs meg ráállni arra a hangra, hogy vajon egyezik-e, és amikor majd egyezik, majd akkor jön a koncert. Akkor beint a karmester, és minden hangszer felcsendül. Az angyalok hangolnak, és várják, hogy mi történik itt a földön. Hát nem régen olvastuk a karácsonyi igét, testvérek, lejönnek az angyalok. Olyan kedves egy régi igehirdető azt mondja, hogy mind lejöttek, egy sem maradt ott. Hát nem tudjuk, hogy mind lejöttek, de ő így mondja, hogy karácsony éjszakán mind lejött, egy sem maradt ott. Zengeni azt, hogy hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. És angyalok mondják el az örömhírt. Ott ülnek az angyalok a kövön. Hát mit keresitek a holtak között az élőt, ugye? Menjetek és mondjátok a tanítványoknak, meg Péternek, hogy feltámadt a halálból, és az angyal ott ül a kövön, és várja, hogy a húsvéti örömhírt elmondhassa, vajon jön-e valaki, vajon ki jön először, ki ér ide előbb a sírhoz, akinek először mondhatjuk el, hogy mi elmondtuk, megadtuk az alaphangot, és most már te menj, és te mondd, hogy Jézus él. Sőt, aztán majd elmondjátok, hogy találkoztunk vele, hogy láttuk az Urat, és terjed az evangélium tovább. Ez az ige arról beszél nekünk, testvéreim, hogy bizony össze van kötve a mennyei világ a földivel. Isten így teremtette mennyet és földet. Hadd mondjuk így, hogy a látható és a láthatatlan világot. Ezért balga ember az, aki csak a láthatót látja. Csak ennek a látható világnak a fénye köti meg. Balga az az ember. Csak az érzéki, csak a testi, csak a felfogható. És azt mondja az ember, hogy hiszem, amit látok. A hívő ember pedig együtt szemléli az eget és a földet. A mennyet és a földet. A látható és a láthatatlan világot. És hitünk a láthatatlan világra irányul, mert azt mondja az Isten igéje, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye, meggyőződés. Ez a hit. Ma egy temetésen elég sok ember hallhatta. A hitről beszéltem, mert az elhunyt meghagyta a családjának, hogy a hiteteket és a hazaszereteteket valljátok. Na hát, ha ezt hagyta meg, akkor beszéljünk a hitről, hogy mi a hit. És elmondtam, hogy nem tudom, hogy a ti édesanyátok milyen értelemben használta ezt, hogy higgyetek, vagy a hitet tartsátok meg. De tudjátok, megtartani csak az lehet, ami már a miénk. Hát megtartani csak az lehet, ami a miénk. Ugye? Na, hogy lehet a miénk a hit? Mi a hit? Hogy lehet megtartani? És lehetett róla beszélni. A hívő ember ugyanis hiszi, hogy Isten minden kijelentése igaz, és azt alkalmazza a maga életére nézve. És azt alkalmazza a maga életére. Hit Ábrahám az Istennek, és ezért összepakolt, és ment arra a földre, amit az Úr mutat neki. És nem tudta, hova megy. Testvérek, nem tudta, hova megy. Elhagyja úgy az ő hazáját, hogy nem tudja, hova megy. De az Úr azt mondta, akkor az úgy van. Együtt szemlélni. Na ez az Isten dicsősége. Együtt szemlélni a mennyeit és a földit. Testvéreim, hogyan van itt a földön az Isten dicsősége? Mert gondolom ez egy izgalmas kérdés. Hát miben látjuk teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével? Miben látjuk az ő dicsőségét? Én tegnap előtt is volt temetés, és hát én tudtam, hogy erről fogok szolgálni. Néztem ott az urnát, hát az Isten dicsősége meglátszana ebben, hogy egy élet, amely leélt itt 70-80 esztendőt, egy marék por lesz, bemegyünk a kórházba, egyik jobban jajgat, mint a másik, egynek gennyes folyása van, a másik már sárga, mert májrákban szenved, áttétekkel. Aztán az ember találkozik hajléktalanokkal. Nézzük ezt a teremtett világot, ahogy öregszünk. Hát ez lenne az teljes, mind az egész föld az Isten dicsőségével. És testvérek, azt meg kell látni, hogy az Isten dicsősége az nem a teremtésben ragyog igazán. Mert sokan abban a tévedésben vannak, hogy a teremtésben ragyog az Isten, ezért teljes az egész föld az ő dicsőségével, mert a teremtésben lehet látni az Isten dicsőségét. De testvéreim, a Biblia szerint a bűneset óta a teremtésben nem lehet már tökéletesen látni az Isten dicsőségét. Ezért a római levél mire int bennünket? Az, hogy a teremtést értelmesen vizsgáljuk. És a teremtés értelmes vizsgálata folytán eljuthatunk, hogy megismerjük Isten hatalmát és istenségét. Ugye, hatalmát és istenségét. Értelmesen kell vizsgálni. Mert azért valljuk meg őszintén, hogy azt, amit Isten jónak teremtett, tökéletesnek teremtett, azt mi évezredek óta romboljuk. Igaz? Évezredek, azt mindig romboljuk. Az ember mindent megtesz azóta, hogy csorbítsa, rombolja, lerombolja az Isten dicsőségét. De még észrevehető. De testvérek, amikor az ige int bennünket, hogy nézzük meg a teremtést, akkor nem arra int, hogy nézd meg a teremtést, és meglátod benne az Isten dicsőségét, hanem mire int? De még érdemes menni a teremtéshez, még így is, testvérek, hogy a bűn elrontotta, még így is érdemes. Csak értelmesen kell vizsgálni. Tehát nem egy az egybe, csak értelmesen. Mire int az Isten igéje? Példákat mondok. Azt mondja, hogy például menj a hangyához terest. Aki lusta, nézegesse a hangyákat. Na, a tévét nézze otthon, fekve. Nézegesse a hangyákat, meg a méheket. Most nem akarok számokat mondani, mert sokáig itt ülnénk. Én nagyon szeretem a természeti dolgokat, hogy a méhek mit tudnak összegyűjteni a virágból, a virágporból. Az a nektár, a méz, amit mi oda kenünk a vajas kenyérre. És azt mondja, hogy menj csak a hangyához. És mit látsz meg a hangyától? Az, hogy dolgozni kell. Hogy ne légy lusta. Azt mondja nekünk Jézus Krisztus, hogy menj és nézd meg a liliomokat. Ugye? Hegyi beszédet tessék megnézni. Menj és nézd meg a liliomokat. Persze látszik még azon is az Isten hatalma. De menj és nézd meg. És mit mond, hogy miért nézd meg? Azért, hogy ne aggodalmaskodj, hogy mibe öltözz. Ha az Isten felöltöztette a liliomokat az ő szirmaiba, csodáiba, akkor téged is el fog látni ruhával. Hát nem biztos, hogy Adidasszal, meg nem tudom, most nem akarok márkákat mondani, de lesz öltözetünk. Menj a verebekhez. És gondolj arra, hogy te drága vagy az Istennél. Mehetünk mi a teremtés csodáihoz, testvéreim. Hiszen énekeljük azt a szép éneket innen a Hallelujából, hogy kicsiny fűszálban, s napsütötte bércben, óriási tölgyben, ugye? Meglátjuk az Isten hatalmát, a kicsiny fűszálban, az óriási tölgyben, a hatalmas, több száz éves fákban. Csodálatos az Istennek a teremtési rendje. De testvéreim, ettől tovább kell ám mennünk. Mert itt nem Isten hatalmáról van szó, nem Isten istenségéről van szó, nem Isten gondviseléséről van szó, hanem itt az Isten dicsőségéről van szó, és ez más. Mit jelent az Isten dicsősége? Néhány dolgot, hogy könnyen megegyezzük. Először is a Bibliában az Isten dicsősége az ő uralmát jelenti. Az, hogy teljes mind az egész föld az ő dicsőségével, ez először is azt jelenti a számunkra, hogy ennek a kék bolygónak, amit így nevezünk, ennek a teremtett világnak van egy ura. Van egy ura. Szóval nem úgy megy minden, ahogy Madács gondolta, hogy a gép forog, az alkotó pihen, ölbetett kézzel, ugye nézi. Aztán a kátésoknak a múltkor úgy mondtam, hogy régen nekünk gyerekeknek volt a bugócsiga. Hát ma már ebben a világban nem bugócsigával játszanak, de az ugye pörgött, aztán amikor már nagyon támolygott, mert már elvesztette a lendületét, akkor azzal a szárral nyomtunk rajta néhányat, akkor megint pörgött. Tehát sokan így gondolták, hogy Isten így gondol erre. Amikor a világ már úgy nagyon lötyög, úgy nagyon ide-oda inog, akkor egyet-kettőt lök rajta, aztán majd megint, utána megint pihen. Szó sincs róla. Nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrzője. Van ennek a világnak ura. Azt jelenti tehát, hogy ezen a világon semmi nem úgy magától, semmi nem úgy a sors szeszélyből, semmi nem úgy történetesen, vagy nagyhatalmak politikájából ered, hanem az Istentől jön. Van ennek a világ, így mondja az ige, hogy az Úr uralkodik, örüljön a föld. Az Úr uralkodik, szemmel tartja ezt a földet, és ura ennek az egész teremtett világnak. Ezt jelenti számunkra először is az Isten dicsősége. Aztán a másodsorban az Isten dicsősége az ő tökéletességeit jelenti. A dogmatika nem tulajdonságoknak nevezi ezeket. Mi emberileg tulajdonságoknak mondanánk, de sokkal szebben fogalmaz a dogmatikánk. Isten tökéletességeinek nevezi. Ez az Isten dicsősége, amely ezen a földön ragyog. És ez az egész földön érvényes. Mint ahogy az egész földön érvényes a gravitáció például, ugye? Ezen a földön, ha elmegy valaki ide vagy oda, vagy bármi fizikai törvény, itt ezen a földön érvényes. Vagy az, hogy a víz az mindig lefelé folyik, hát ilyen. Ez mindenütt érvényes, gondolom. És ilyen érvényes az Isten tökéletességei. Az, hogy Isten mindenütt jelen való. Ugye? Mindenütt jelen való. Emlékeztek arra, itt elhangzott már, talán én is elmondtam, arra a sztorira, amikor egy bácsi megkérdez egy gyereket, mindegy, hogy így hangzott-e el, vagy nem, és mondja neki, hogy mondja a kisgyereknek, hogy adok neked 10 000 forintot, ha megmondod, hogy hol van Isten. Na te jársz hittanórára, na mondd meg, hol van Isten. És akkor a kisgyerek válaszolt, hogy én megadok 20 000-et a bácsinak, ha megmondja, hogy hol nincs Isten. Mert Isten mindenütt jelen való. Nagyon jó példa, mindegy az is, hogy megtörtént vagy nem, vagy csak így szájhagyomány útján terjed, szájról szájra. De mindegy, nagyon jó, hogy Isten mindenütt jelen való. Teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Vagy ilyen az ő minden hatósága. Isten minden hatósága. Azt jelenti, hogy amit akar az égen, hogy énekeljük az énekben, megtészi földön, vízen. Amit akar az égben, azt megteszi. Hajtja a királyok szívét ide-oda. Elküldi Nabukodonozort, hogy menj és igázd le. Círus meg azért, hogy engedd haza a népet, sorolhatnám a bibliai igéket. Isten mindent megtehet az egész földön. Istennél semmi nem lehetetlen. Még akkor sem, ha az ember néha megkérdi, hogy hogy lehetséges ez. Mint ahogy Mária megkérdi, hogy lehetséges ez. Vagy még akkor is, ha nevetünk rajta, mint Sára. Vagy talán az odavivő utat nem értjük, mint Ábrahám. Még akkor is mindent megtehet Isten. Így szoktuk mondani, hogy mindent megtehet, amit akar, de nem akar mindent megtenni, amit meg tud tenni. És erre egy nagyon szép bibliai ige, a Dániel társai. Emlékeztek rá, tudd meg, ó király, hogy a mi Istenünk ki tud minket szabadítani, mert tudták, hogy teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Hiába jöttünk mi ki a hazánkból, hiába hagytuk ott Jeruzsálemet, hiába rombolták le a templomot, ott Babilonban is az Úr az Úr. Értjük? Babilonban is az Úr az Úr. És ki tud minket szabadítani, de nem biztos, hogy ki akar. Na ez a hitnek a csodája. Össze van kapcsolva a földi a mennyeivel. Ki tud minket szabadítani, csak nem is, hogy ki akar szabadítani. De afelől nincs kétségünk, hogy amit akar, azt megteszi. Vagy kiszabadít, vagy nem, de megteheti. És kijönnek úgy, hogy még a ruhájukon egy füst szag sincs, vagy egy kis perzselődés sincs, testvéreim. Vagy ilyen az Isten, most csúnya szót mondok, szuverenitása. Foglalkoznunk kell ezzel. Tudnilik az, hogy Isten, megint csak összekapcsolódnak ezek a dolgok, hogy Istenen fölül senki nincs. Ő a legfőbb hatalom. Felette nincs senki. Azt mondja Dániel könyvében az ige, hogy nincs, aki a kezét megfoghatja, hogy mit miért cselekszel. Pedig jaj, de sok ember az Istent kérdőre vonja, támadja, elítéli. Mert ha Isten van, kezdi így, ha Isten van, akkor miért engedi meg ezt, miért engedi meg azt, miért van ez, miért van az, hogy nem szólt bele a háborúba, hogy nem szólt bele a deportálásokba. Egyszer azt mondta nekem valaki, tetszik, hogy nekem az ilyen Isten nem kell. Jaj, de balga, finom szóval. Mert nem tudja azt, hogy Isten szuverén. És nem tudjuk, hogy mit, miért cselekszik. Egyet tudunk, hogy mindent jól cselekszik. Egyet tudunk, hogy az Isten akarata az mindig jó, és mindig tökéletes akarat. Igaz, jó és tökéletes akarat. És Isten nagyobb a mi szívünknél. Szóval Isten szuverén. Ragyog az ő dicsősége, testvéreim. Tudjátok, mi az Isten dicsősége ezen a földön harmadszor? Tehát először is az ő uralkodása, másodszor tökéletességei. Harmadszor, hogy teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Így foglalom össze, az Isten dicsősége ezen a földön ereje, szava, munkája, tettei. Hatalma, uralkodása. Isten munkája, tettei, hatalma ezen a földön, meg az ő szava, amely szintén betölti az egész földet. De hogy könnyebb legyen felírni, és ne kelljen ennyi mindent írni, hogy az Isten hatalma, uralkodása, tökéletességei, ereje, ezért összefoglalom egyetlen szóban, egy névben, hogy könnyebb legyen jegyzetelni. Az Isten dicsősége ezen a földön Jézus Krisztus. Az Isten dicsősége ezen a földön Jézus Krisztus. És az Isten dicsősége ezen a földön az egyház, amely Jézus Krisztust viszi és hirdeti. Így mondja a Szentírás. Ézsaiás 40, de erről majd vasárnap beszélek, most nem akarom elmondani a vasárnapi ige hirdetést, de testvéreim, az Ézsaiás 40-ben csodálatos ige van, Ézsaiás jövendől azt mondja, hogy és megjelenik az Úr dicsősége. És megjelenik az Úr dicsősége. Hát kiről mondja, hogy megjelenik az Úr dicsősége? És a népek látják az ő dicsőségét. És emlékeztek rá, amikor a Jordán partján Jézus feltűnik, akkor János rámutat, hogy íme az Isten dicsősége, úgy mondja, hogy íme a bárány, és boldogan mondja a másik János persze, hogy és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. És megint egy másik igét mondok, János 12.41. János 12.41. János itt hivatkozik Ézsaiásra. Ezeket mondá Ézsaiás, amikor látá az ő dicsőségét, és beszélt felőle. Tessék meg nézni, milyen szép. Ezeket mondá Ézsaiás, mondja János, amikor látta az ő dicsőségét, és beszélt felőle. Tehát nem azt mondja, hogy beszélt róla, hanem beszélt felőle, aki majd eljövendő. Nem beszélt róla az Isten dicsőségéről, hanem beszélt felőle, hogy el fog jönni erre a földre az Isten dicsősége. Leszáll az ég dicső királya hozzánk az üdnek hajnalán. Na ezért, és testvéreim, azért teljes mind az egész föld az ő dicsőségével, mert ez az örömhír az egész földre kihatott. És ez az egész földre elhatott. A föld végső határáig, és azért mondtam, hogy az egyház, a hívők, akik viszik az Isten dicsőségét, mert ők vannak vele megbízva, hogy hirdessék Krisztust, meddig, hova menjenek, Júdeába, Samáriába és a föld végső határáig. Az egész föld az ő dicsőségével. És az egész földön itt a Biblia, mint ahogy több helyen a Biblia, amikor azt használja, hogy minden ember, amikor azt használja több esetben, hogy az egész föld, akkor az arra vonatkozott az eredeti szövegben, hogy zsidók és pogányok közül is. Az egész föld, zsidók is, meg pogányok is. Mindazok, akik vallják, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten, mire? Dicsőségére. Testvérem, a Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. De hogy itt Jézusról van szó? Tessenek megnézni a zsidó 1:1-3-at. Zsidó 1:1-3. Megint nagyon szépen magyarázza. Azt mondja, minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott, hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása. Tehát Jézus Krisztus az Atya Isten dicsőségének a visszatükröződése, és az ő orcájának képmása. Ezért mondhatták, hogy láttuk az ő dicsőségét. Ezért, aki az Isten dicsőségét szemlélni akarja ma, annak nem a mennybe kell betekinteni, oda már betekintett Ézsaiás, meg János. Neked Jézust kell szemlélni. Aki ma az Isten dicsőségét akarja látni, meg szemlélni, az nézzen Jézusra. Lelkem, nézz a Golgotára, mondta a régi ének, Jézusodnak nézd fejét. Tövissel van koronázva, mégis áldva néz felét. Szenved Isten bajnoka, és bár vérzik homloka, a világot nem átkozza, meghal érte imádkozva, énekeltük a 48 előtti énekeskönyvben. Nézz a Golgotára, na de hát ma is van ilyen énekünk. Rád tekin már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Tessék Jézusban szemlélni az Isten dicsőségét. Őt nézd! Zsidó 12:1-2. Nézzünk fel Jézusra. Miért? Mert látod benne az Isten dicsőségét. Látod benne az Isten szentségét. Látod benne az Isten mindenhatóságát. Látod benne az Isten igazságosságát, testvérek. Mert Jézus Krisztusban, ha őrá úgy nézel, mint bárányra, akkor az Isten igazságosságát látod. Mert azért küldte erre a világra, mert nem engedhette meg, hogy a bűn büntetlen maradjon, de megengedte, hogy más tegyen érte eleget. Ez az Isten dicsősége, szeretete, irgalma. Látsz benne mindent. Látsz benne mindent. Testvérek, én nagyon nevetek mindig azon, amikor egy gyógyszerre azt mondják, hogy ez mindenre jó. Ugye, hát vannak itt orvosok, az én apám még gyógyszerészek voltak, tehát én ott nőttem fel a gyógyszertárba, annak a szagában és annak az illatában. És hát amikor azt mondták, hát nem mondjuk apám még, de tessék, mindenre jó, akkor hát én azon nagyon nevettem. Ugyanis szerintem egy gyógyszerben azért nincs meg minden, ami minden betegségre, minden kínra, minden bajra jó. De testvéreim, Jézusban megvan. Jézusról azt énekeljük a 300. dicséretben, hogy benned mindent meglelek. Kegyelem vagy, meg égi jó, mely minden bűnt eltöröl. Benned mindent meglelek. Na Jézusban miért? Azért, mert benne sűrűsödik az Isten dicsősége. Azért találsz meg benne mindent? Mert az ő dicsőségének visszatükröződése. Ő benne fókuszálódik, Isten minden irgalma, minden szeretete, minden bocsánata, minden elengedése és minden kegyelme. Az Isten dicsősége ezen a földön a kegyelem. A kegyelem, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És végül, testvéreim, hogy időbe maradjunk, azért olvastam fel Ézsaiás könyvét, mert az, hogy ő az Isten dicsőségét meglátta, ez nagy hatással volt rá. Megalapozta az egész szolgálatát. Igaz? Megalapozta az egész szolgálatát. hiszen amikor meglátja az Isten szentségét és dicsőségét, akkor az embernek mindig meg kell látnia a maga szentségtelenségét és dicstelenségét. És mindig fel kell kiáltani, hogy jaj, nekem elvesztem. Testvéreim, enélkül nincs új élet. Ha valaki nem kiáltott fel, hogy jaj, nekem elvesztem, vagy mint Pál apostol, ugye, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak testéből. Elvesztem. És az Isten dicsősége lehajol Ézsaiáshoz, és azt mondja, hogy nem vesztél el, kedvesem. Csak ilyen állapotban még alkalmatlan vagy arra, amire én rendeltelek, de semmi baj, mert én tudok rajtad segíteni. És veszi az oltáról a szenet, egy fogóval odaérinti a szájához, és azt mondja, hogy bűnöd meg van bocsátva, vétked el van véve. És felteszi Isten a kérdést, kit küldjek el? És Ézsaiás azt mondja, hogy itt vagyok én, küldj el engem. Mert aki az Isten dicsőségét látja, testvérek, az meglátja azt, hogy mit végez Isten benne, és meglátja azt, hogy mit akar végezni általa. És itt vagyok én, küldj el engem. Ezért nem lehet menni az Isten dicsőségének látása nélkül, egyetlen szolgálattevőnek sem, de minden szolgálattevőnek menni kell, aki látta az Isten dicsőségét, és szembesült vele. Ugyanis befejezem ezzel, aki látja Jézusban az Isten dicsőségét, vinni akarja ezt a dicsőséget. Ez valahogy hasonló ahhoz, mint amikor az olimpia van, és ugye kigyújtják a lángot, és ők viszik oda, ahol körbeviszik nem tudom hány városon, ott mindig meggyújtják, végül odaérnek az olimpia helyszínére, mert vinni akarják a lángot. Testvérek, a hívők, akik látják az Isten dicsőségét, erre vannak hivatva, és erre vannak elküldve, hogy ezt a lángot vigyék. Ne nyalogassák a sebeiket, ne magukkal foglalkozzanak, meg ne azzal, hogy mennyi bűn maradt ott az én életemben, hanem azzal foglalkozzanak, hogy oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, mert én a te dicsőségedet akarom vinni. Mert különben hogy lesz igaz, hogy a föld teljes a te dicsőségeddel? Persze igaz nélkülem is, nem én kellek ahhoz, hogy én az Isten dicsőségét munkáljam, de így látta jónak az Isten, hogy elküldi az ő seregét. A gyülekezetre pedig rábízza azt az imádságot, hogy küld útra hírnöki csapatját, és adj erőt onnan felül nekik, hogy veszni a pogányt se hagyják, és szerte üzzék Sátán seregét. A tiédet meg egybegyűjtsék. És megy az Isten dicsősége ezen a földön. Hát így éljünk az Isten dicsőségére. Persze ne csak szóval mondjuk, hogy egyedül tiéd a dicsőség. Azért szerettem ezt az éneket, amit Varga Gyuláné fordított, hogy minden öltés, amelyet öltök, hát tudom, hogy ezt már kevesen művelik, de van, aki műveli, minden fillér, melyet elköltök, vagy tízezrek, amit elköltök, minden az Isten dicsőségére. Mert teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. És én az Isten dicsőségét látom, szeretem, munkálom, viszem, hogy más is lássa, más is csodálja, és leborulva áldja. Nagyon szeretem a Jelések könyvéből azt az igét, a Sárospataki kollégiumi elmondata ez, ott van a homlokzaton felírva, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. És mindig elmondjuk a mi atyánkban, hogy tied a dicsőség, tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Szemléld Jézusban, vidd Jézust, és akkor nem csak a mennyei angyalok fogják zengeni, hanem a te ajkad is fogja zengeni az enyémmel együtt, hogy tényleg teljes a föld az ő dicsőségével. Imádkozzunk. Dicső király vagy te, Urunk, mindent a te dicsőségedre teremtettél, és áldunk téged, hogy ez a dicsőség ott van még mindig a teremtésben. Bár az ember mindent megtett, hogy függetlenítse magát ettől a dicső hatalomtól, a te uralkodásodtól, és az önmaga ura legyen, és ő osszon be mindent, és ő rendelkezzen mindenfelől, és neki senki ne parancsoljon. Köszönjük, hogy te mégis jónak láttad, hogy a te dicsőséged itt legyen ezen a földön, és elküldted a te dicsőségedet, Jézust, akiben beteljesedve láthatjuk a mi üdvösségünket, akit szemlélhetünk, aki után vágyakozhatunk, és akit ott dicsérhetünk most a te jobbodon, bár tudjuk, hogy azért teljes az egész föld az ő dicsőségével, mert a mi Urunk Jézus mennybe ment ugyan, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk. Köszönjük, hogy hangzik a te szavad az egész világon. Most már nem csak emberek, hanem még műholdakon keresztül is lehet hallani igét. Áldunk, hogy küldöd a misszionáriusok csapatát, és elviszik, és próbálják elvinni az evangélium üzenetét a világ legelrejtettebb zugába is. Engedd, hogy ezt a világot értelmesen vizsgáljuk. Meglássuk benne a te istenségedet, fenségedet, hatalmadat, hogy minden szépen alkotál. És köszönjük, hogy olyan sokszor énekelhetjük, hogy bírsz az egész földdel és minden benne élőkkel, és tied a földnek kereksége. Áldunk, hogy te vagy az ura ennek a teremtett világnak. Kérünk, hogy áld meg éjszakánkat, holnapi napunkat, az imahét utolsó estéjét is, és kérünk, hogy áld meg most mindazokat az imádságokat, amelyeket eléd hozunk egyen-egyenként. Imádkozzunk hangosan, közösen, testvérek!
Amen.
Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot együtt mondjuk, testvéreim, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró énekünk az áldás előtt a 323. dicséret első és második verse, 323. énekből az első és a második verset énekeljük, dicsőség a magas mennyekben Istennek és ide alatt. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Övé a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Amen. Áldás, békesség. Szabad.